beszélgetés életről és a Szentírásról. Csáky Pál, szlovákiai magyar író, politikussal, Balogh Bernadett beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Nagy tisztelettel köszöntöm Csáky Pált, szlovákiai magyar politikust, írót, mérnököt. 1956-ban született, egy történelmileg nagyon meghatározó évben, később mérnökként végzett a főiskolán, de 1990-től már a szlovákiai nemzeti tanács képviselője, majd egy kis ugrással, 2014-től pedig európai parlamenti képviselő. Mikor kezdett el komolyabban foglalkozni a politikával, mi indította erre az útra?
Jó napot kívánok én is, tisztelettel köszöntöm Önt is, és a tisztelt hallgatókat. Egy 1956-ban született ember mindjárt egy komoly történelmi jeggyel indul a világnak, mondanám. Gyakran szoktam viccelődve magyarországi barátaimmal erről a témáról beszélgetvén mondani, hogy én tényleg 56-os vagyok, de hát ennek okán, hogy 56-ban születtem. És kisebbségi sorsba. Tehát a szülőhelyem Ipolyság, ez az Ipoly mellett a magyar-szlovák határon van. A szülőfalum egy Kóvár nevű község, 4 kilométerre Balassagyarmattól, de a csehszlovák oldalon. Egy jó magyar családba születtem, apukám, anyukám, nagyszüleim elég egyértelmű magyar indítatást adtak. Tehát miután a családunk egy eléggé erősen antikommunista család volt, az egyetemet az 1968-as események okán nem végezhettem el Szlovákiában, Csehországba kellett mennem. 1980-ban szereztem kutatómérnöki oklevelet Pardubicében, a Pardubicei Vegyészeti Egyetemen, de aztán visszahozott a szívem a szülőföldemre, és az eszem is, tehát én nem tudtam volna elképzelni azt, hogy az én gyerekeim ne magyar óvodába és magyar iskolába járjanak. Mind a 4 lányom természetesen magyar iskolát végzett, egyetemet végeztek, már önállóak, és 1980-ban egy Léva nevű városban nősültem. Ott egy eléggé aktív magyar mag volt, néhány értelmiségi, úgy gondolt, hogy nem hagyja magát be glajsaltolni az akkori rendszerbe. Kulturális munkát végeztünk, amatőr színjátszó voltam, verseket mondtunk, művelődési klubokat szerveztünk, Magyarországról sok vendéget láttunk vendégül. Sok barátunk volt, szamizdatot olvastunk, tehát olyan irodalmat, amely akkor nem hivatalos irodalomnak számított, és hát ez a helyzet automatikusan beszívott engem a közéletbe. Természetesen ez a fórum, az akkori kulturális szervezet, a Csemadok, az egy ilyen politikai vitafórum is volt, mindig beszéltünk politikai összefüggésekről, és a csehországi 5 év alatt, amíg az egyetemet végeztem, kapcsolatba kerültem Václav Havelékkel is. Tehát a cseh ellenállás, a cseh másként gondolkodás kis fészkével, amelyet egyébként akkor is tiltottak, próbáltak valamilyen módon kiszorítani minket ebből, de nem sikerült, nem lehetett, hál' Istennek. Tehát ilyen kettős kötődéssel éltem én még 1989-et. Érdekes módon ezt ugye a volt Csehszlovákiában, Csehországban is és Szlovákiában is forradalomnak mondják. Magyarországon érdekes módon az akkori történéseket rendszerváltozásnak, ami már mutatja azt, hogy nálunk azért keményebben és egyértelműbben mentek a dolgok, és ebben azért az én generációmnak bizonyos szerepe volt. Természetesen megszólítottak engem a csehek azzal, hogy politikai szerepet kellene vállalni, és felvidéki szlovákiai magyar értelmiségiek ugyanúgy. Úgyhogy a délvidék, illetőleg az erdélyi példától eltérően mi ideológiai alapon szerveződtünk meg, nem azt mondom, hogy ez mindenképpen jó volt, de hát ez az igazság, és a 3 felvidéki magyar párt közül 2-nek vagyok az alapítója, a 3.-nak is majdnem, de azt már én is sokaltam. Aztán végül is a szlovákiai magyar kereszténydemokrata mozgalomban találtam meg a helyemet, és 1990 óta Annak a pártnak voltam aztán országgyűlési képviselője, parlamenti frakcióvezetője, majd pedig a pártegyesítés után 1998 után 8 évig miniszterelnök helyettes voltam Szlovákiában.
Arra lennék kíváncsi, hogy a sorsfordító eseményeket, például a berlini fal leomlását, vagy a már említett 1990-es magyar választásokat, vagy Csehszlovákia szétválását hogyan élte meg?
Ez három nagy történet. Kicsit talán a sors hozta úgy, hogy a berlini fal ledőlését itt Budapesten, mégpedig a Bemrak parton lakott az feleségem nagynénje, egy régi vágású polgári család, és a bácsi, a férj már meghalt, már elhunyt korábban, a néni egyedül volt, és én pedig nagyon gyakran, amikor Budapestre jártam rendezvényekre, vagy pedig gyakran jártam színházba, múzeumokba, galériába, akkor természetesen nála aludtam, vele voltam. És ekkor is, ez egy pénteki nap, máig emlékszem rám, az egyik színházban voltam, talán a Víg Színházban, a néni pedig ugye régi polgári család sarja, származéka, illetőleg ő maga is ezen értékek hordozója, nagyon gyakran hallgatta a Szabad Európát. Mindenről informált volt, nagyon keveset járt, már ki eléggé nehezen mozgott akkor. Megyek haza a színházból, ugye este 10:30 után, és mondja nekem, hogy te, valami történik Berlinben. Mondom, hát ez nagyszerű, de hát ki tudja, mi lesz még, ugye komoly szovjet csapatok voltak minden országban. Én azért óvatos voltam ezekkel a dolgokkal, és egyszer csak már elmentem aludni, és úgy 12:30-1 után hallom, hogy hallgatja még az éjféli híreket, utána még a hírmagyarázatot, és csak bekapok az ajtón, és azt mondja, hogy te figyelj, már darujuk is van, hidd el, hogy ezt már nem lehet visszacsinálni, már szedik szét a falat. És akkor öröm volt a hangjában, még hát aztán én is nagyon megörültem természetesen, úgyhogy még egy-két óra hosszat beszélgettünk is, tehát ezek nagyon szép emlékek. Csehszlovákia széthullása az egy más történet, abban aktívan megmártóztam, nem mondom azt, hogy részt vettem, ugyanis mi a felvidéki magyarok féltünk a szlovák nacionalizmustól, és nem támogattuk Csehszlovákia szétválását, de parlamenti frakcióvezetőként felszólaltam ehhez a témához, azt mondtam, hogy mi nem leszünk a szlovák önállóság ellenzői, de azért azt kérnénk a szlovák demokrata barátainktól, hogy az vegyék figyelembe, hogy az ország lakosságának kb. 10%-a magyar, illetőleg másik 10%-a egyéb különböző nemzetiségekhez, kisebbségekhez tartozik, tehát ha kialakul egy önálló Szlovákia, akkor a kisebbségek számára is korrekt helyzetet kell teremteni. Ez sajnos aztán később nem így történt, és elég komoly turbulenciákat értünk meg az úgynevezett mecsiari időszakban. 1992 és 98 között akkor én eléggé az egyik közellenség szerepébe kerültem, mert gyakran kritizáltam azokat a viszonyokat, amelyek Szlovákiában akkor voltak. Még nem, ott is átkerültem egy ilyen ellenzéki táborba a szlovák demokratikus erők közé. Természetesen a magyar párt, aztán később már az Egységes Magyar Párt képviseletében, és így amikor 1998-ban megnyertük a választást, egy demokratikus blokkban, így kerültem aztán a miniszterelnök helyettesi székbe 8 évre, és hát Szlovákia európai integrációjáért voltam felelős többek között, illetőleg a kisebbségpolitikáért, emberi jogokért, a regionális politikáért, akkor a eléggé gazdaságilag eléggé kiéheztetett dél-szlovákiai magyar lakta vidék elég jelentős támogatásokat kapott, úgyhogy ez egy szép emlék. Nem csak nekem, hanem nemrégében olvastam egy elemzést erről, amely azt mondta, hogy az elmúlt ugye 29 évben, 1990 óta lényegében ez volt az a 8 év, amikor nem félnünk kellett, és nem védekeznünk kellett magyarként Szlovákiában, hanem építkezni is tudtunk. Két színházunk megújult, új intézményeink jöttek létre, létrejött a Komáromi Magyar Nyelvű Egyetem állami finanszírozással, ez egy nagy dolog, létrejött a Pozsonyi Magyar Múzeum, és számos iskola, oktatási intézmény erősödött meg, illetőleg jött létre, úgyhogy egyházi intézmények is, iskolák is, az egyházakkal is kiváló kapcsolatot tartottam, a püspökökkel is, és hát majdnem minden felvidéki magyar papot, illetőleg református lelkészt is személyesen ismerek. Máig nagyon jó velük a kapcsolatom. Tavaly egy kis könyvet is kiadtunk együtt, Dialógus Európa lelkiért ez a címe. Körülbelül 20-22 különböző egyházhoz tartozó személyiséget, lelkészt, püspököt, püspökhelyettest szólítottam meg, és a válaszaikból raktuk össze ezt a könyvet, látván, hogy Európa legnagyobb problémája most, vagy az egyik legnagyobb problémája épp az identitásválság, és felmutatandó, hogy a keresztény gyökerekhez való visszatérés a jövő egyik záloga lehet. Szintén.
Antal Józsefet mikor fedezte fel magának, mikor került vele kapcsolatba?
A dolog fordítva történt, ő fedezett fel engem, természetesen Antal József már miniszterelnök volt, amikor mi személyesen találkoztunk. Azóta aztán többször is találkoztunk, az első találkozás után én egy ideig ugye parlamenti frakcióvezető voltam. A magyar politika, a magyar külpolitika és a magyar nemzetpolitika, ugye ez a kifejezés akkor nagyon új volt, ezt az Antal kormányozta be a köztudatba. Kialakításánál azért kikérték a véleményünket, érzékeltük, hogy egy miniszterelnöknek túl sok ideje nincs arra, hogy a részleteket is megbeszélje velünk, tehát arra ugye ott voltak a miniszterek, illetőleg az egyéb fontos hivatalok vezetői, beleértve a határon túli magyarok hivatalát is. De azért a fő vonalakat Antal József miniszterelnök úrral beszéltük meg, és rám nagyon pozitív hatást tett az, hogy a volt kommunista aparátcsikok, ugye az MSZMP-s figurák, politikusok, miniszterek után egy teljesen más habitus, egy úriemberi tisztességes, korrekt habitus, egy nyugodt, kiszámítható erő került kormányra Magyarországon, és ezt ő nagyon nagy méltósággal tudta képviselni, tehát máig lényegében Antal József az egyik példaképem is. És hát most, amikor emlékezünk rá, örömmel tettem eleget a felkérésnek is, hogy a Felsőházban egy rövid visszaemlékező beszédet mondjak ebben a témában, mert úgy gondolom, hogy a mindenkori közéletnek, tehát a mai közéletnek is szüksége van arra, hogy a pozitív példákat ne felejtsük el, tiszteljük meg és becsüljük meg a tisztességet, az értéket, és úgy gondolom, hogy Antal személye, Antal üzenete, Antal tevékenysége mindenképp megérdemli ezt, még akkor is, ha látom és tapasztalom, hogy bizony kritikák is megfogalmazódnak itt ott vele kapcsolatban is, és kormányával kapcsolatban is, de én máltig úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tisztességes szándékú kormány volt, persze változó képességű kormánytagokkal, ezt ő is tudta, ezt mi is tudtuk. Ugyanakkor egy nagyon nehéz helyzetet örököltek Antal Józsefék 1990-ben, és ha megengedi, akkor elmondok még egy egyéb személyes jellegű dolgot. Engem nagyon érdekel a történelem is, a magyar történelem kiemelten. És ennek egyik folyamánya az, hogy írtam egy drámát, több drámát írtam, több drámámat játsszák Felvidéken, de írtam egy érdekeset, ami főleg Magyarország polgárai számára lehet talán izgató, ez pedig Kádár János és Nagy Imre elképzelt találkozása. Ugye Nagy Imre bebörtönzése november 4-e után ez a két személy nem találkozott, rengeteg dolog történt, és nem én kötöttem őket össze elválaszthatatlanul, hanem a teremtő. Ugyanis talán közismert, hogy 1989 tavaszán, azt hiszem, hogy áprilisában volt az MSZMP-nek egy központi bizottsági ülése, ahová nem hívták meg az akkor már egyébként nyugalmazott Kádár Jánost. Kádár ennek ellenére elment, elmondott egy beszédet, ez a beszéd most már hallható, elemezhető, és nem orvosi diagnózis mondja csupán, hanem ennek a beszédnek a stílusa, tartalma, hogy Kádár beleőrült abba, hogy ő Nagy Imrét a halálba küldte. Ő az egyedüli kommunista vezető, aki beleőrült a, én nem is tudom miben, a helytartóságba, a diktátorságba, és ez engem nem hagyott nyugodni. Megírtam ebből egy elképzelt beszélgetést, egy drámát, a József Attila Színházban játszották több alkalommal, idén a Nemzeti Ünnepen, október 23-án is megtiszteltek azzal, hogy két kiváló színész egyébként nagyon jó előadást csinált belőle. Nem tudtam megkerülni azt, hogy ahogy ők megbeszélik a témájukat, lényegében három szinten beszélgetnek arról, hogy mi történt Magyarországgal, a magyarsággal 1956 táján. Megbeszélik 56-ot, ez az első szint. Természetesen két kommunista beszélget, akikkel kapcsolatban nekem egyébként szemernyi illúzióm sincs, de azért meg kellett velük beszéltetnem a munkásmozgalom történetét is, miért süllyedt egy egyébként szép eszme. Ne felejtsük el, hogy 13. Leó pápa is írt egy Rerum Novarum nevű enciklikát, amelyben hasonló módon kritizálta a vadkapitalista viszonyokat is, mint annak idején Marx, csak Marx forradalmat ajánlott megoldásként, pápa 13. Leó pedig evolúciót, a kereszténydemokrata vonalat. És én nagyon örülök, hogy ez az utóbbi, ez rengeteg értéket és jót hozott az embereknek Európában és szerte a világon. Lényegében a kommunizmus pedig egy nagy marakodásba, egy nagy egymás gyilkolásba, rengeteg vérbe és szenvedésbe torkollott. Megpróbáltam a két emberrel megbeszéltetni ezt is, hogy miért van ez. És aztán a harmadik szint, ami számomra talán a legfontosabb, hogy ez az egész 56-os történet, az egész 20. századi magyar történet, hogy illik bele a több mint 1000 éves európai történelmünkbe. Itt egy kicsit talán túllőttem a célom, mert talán a darab intellektuálisan magasabb szintű, mint a két úr ezt, vagy a két eltárs ezt meg tudta volna egymással beszélni. Ennek ellenére nagyon pozitív kritikákat és visszhangokat hallok, és itt nem tudtam megkerülni az Antal témát sem. Tehát visszatérek az Antal jelenséghez, tehát itt is van talán három olyan szint, amit figyelembe kell venni. Van a személyes intellektuális hozzájárulása a magyar átmenethez. Mindenki azt mondja, hogy 89-ben ő volt a legfelkészültebb, tehát ő tudatosan készült arra, hogy mit lehetne és kellene csinálni, ha itt politikai változások lennének. A másik dologban egy politikusi, reálpolitikusi teljesítmény a miniszterelnöki poszton. Itt azt mondom, hogy a tisztessége megkérdőjelezhetetlen. Én azt hiszem, hogy az egész kormánya megpróbált tisztességesen és korrekt módon eljárni. Nagyon nehéz helyzetben voltak, és persze, hogy követtek el hibákat is, tehát járatlan utakon jártak. És van az Antal témának is egy harmadik szintje, amit beleértem a drámába is. Ez pedig egy görög dráma mélységű személyes történet, a betegsége. Képzelje el, hogy egy fiatal ember 1956-ban, látja, megint csak visszatérünk 56-hoz, nem lehet megkerülni, 56-ban megmártózik egy picit a forradalomban, ezért meg is hurcolják, őt ennek következményei vannak, utána mégiscsak sikerül diplomát szereznie, eldugják őt, úgy mondják, ők maguk is, ő maga is ezt mondta egy intézetbe, amelynek az igazgatója is, ahol megpróbál valamilyen támpontokat találni, ott van évtizedekig, és készül arra, hogy valami változás lesz. Erre jóisten 1989-ben behozza őt egy olyan posztra, ahonnan 90-ben megnyerheti a választást, tehát a magyar nép megtiszteli őt, és akkor képzelje el, hogy itt van egy ember, aki évtizedekig álmodik valamiről, szeretne valamit csinálni, a tisztessége megkérdőjelezhetetlen, a felkészültsége megkérdőjelezhetetlen, össze is rak egy elfogadható, akkori viszonyok között mindenképpen elfogadható demokratikus kormányt, parlamentet, parlamenti többséget, és három hónap múlva az orvos azt mondja, hogy halálos beteg. Én a darabba azt írtam be, hogy mi ez, fátum játszik velünk magyarokkal? És a kérdőjelet tettem a végére, és a bemutató előtt a kedves Nagy Imrét játszó színész úr oda jön hozzám, és azt mondja, hogy ez kétszer ott van a darabban, megengedett, hogy egyszer ne kérdőjelet, hanem felkiáltójelet mondjak a végére. Tehát ők kis jelenti szinte, úgy aztán a rendező úr Telihai Péter így csinálta meg, és szerintem jobban csinálta meg ezzel, tehát ez egy nagyon jó fordulat a darabban is. Az Antal történet is, mintha egy ilyen fátum lenne, hogy nem tudta ereje teljében végigvinni azt, amit szeretett volna. Én halál előtt 2,5 hónappal találkoztam vele utoljára, akkor már érződött rajta, hogy nagyon biológiailag, fizikailag nagyon rossz állapotban van. Ennek ellenére tisztességére legyen mondva, hogy végigvitte azt, amit vállalt, és én azt hiszem, hogy egy példát adott minden embernek, minden magyarnak, minden magyarországi polgárnak, de nekünk külhoniaknak is, hogy soha nincs, nem szabad, hogy legyen elvesztett helyzet, vagy elveszett mérkőzés. Tisztességgel végig kell vinni a sorsunkat és a vállalásainkat.
Egy korábbi beszédében olvastam, hogy Antall Józsefet shakespeare-i hősnek tekinti. Ez az életére és a politikájára is igaz, így összességében, vagy inkább az életet történéseire értette?
Talán a vállalására. Tehát az, hogy aztán már tudta, hogy nem Dózsa György népével találkozott, hanem Kádár János népével, tehát a szocialista évtizedek azért nyomot hagytak a magyar emberek gondolkodásán. Tudta azt is, hogy szinte egy megoldhatatlan helyzetbe került azáltal, hogy egy morális válságból, egy gazdasági, egy pénzügyi válságból, egy szerkezeti válságból, tehát hogy itt minden államosítva volt a szovjet mintára, hogy lehet ezt az országot, Magyarországot föltámasztani, és tudta, hogy rá fog menni az MDF is. Kimondatlanul talán azt is tudta, hogy talán ő maga is, tehát egy ilyen áldozattá válhat. Tehát ilyen szempontból én valóban úgy, és mindenki ellenére vállalta, tehát nem egy pillanatig nem menekült el. Tudom, hogy vannak viták arról, hogy amikor már komolyan beteg volt, akkor esetleg lemondhatott volna, de ez az ő habitusától szerintem eléggé távol állt volna egy ilyen lépés. Ő kapott, az emberektől, a választóktól kapott bizalmat, ő ezt tisztességgel végig akarta csinálni, azt hiszem, hogy végig is csinálta, és én úgy gondolom, hogy azért, ha így visszatekintünk évtizedek múltán az első Antall kormány tevékenységére, azért egy kicsit, vagy talán erősebben is megemelhetjük a kalapunkat. Ez volt az első kormány, átmeneti, illetőleg már nem átmeneti, hanem egy valóban demokratikusan megválasztott kormány, hiszen a magyarországi demokratikus választások voltak az első demokratikus választás ebben a régióban. A lengyelek is egyezkedtek, a nagy lengyelek, a nagy lengyel nemzet, a nagy szolidaritás kiegyezett az akkori kommunista párttal, és leosztották előre a százalékokat, hogy fog kinézni majd az új Szejm. Magyarországon volt egy teljesen szabad választás 1990-ben, és az Antall kormány kitöltötte a 4 évet úgy is, hogy a miniszter elnök kiposzton, aztán csere történt a haláleset miatt, de egészében véve úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és megsüvegelendő teljesítmény. És nézze, én említettem, hogy én voltam kormánytag, én voltam parlamenti képviselő, most európai parlamenti képviselő vagyok, tehát én ebben megmártóztam. És tudom azt, hogy milyen nehéz a járatlan utak kereszteződésein eldönteni, hogy hogyan tovább. Aki most okoskodik ennyi évtized után, hogy lehetett volna, és hogy kellett volna, ezek ilyen mesék, ilyeneket lehet mondani persze, de ők egy konkrét helyzetben voltak, és hogy mennyire tisztelendő az ő generációjuknak a tevékenysége. És most egy kicsit kiterjesztem a látószöget, talán az akkori csehszlovák, talán az akkori lengyel kormányok tevékenysége is, az mutatja azt, hogyha most végigolvasom, hogy akkori elemzők, szakértők Amerikából, a nagy Nyugat-Európából milyen badarságokat ajánlottak, hogy mit kellene tenni, és hál' Istennek ezek az emberek, ezek a politikusok ezt nem mind fogadták meg, ezért akkor kritizálták őket, most látjuk, hogy helyesen tettek. Tehát egy teljesen szürke ködbe kellett nekik előre haladniuk, nem volt történelmi precedens arra, hogy egy diktatúrát, egy pártrendszert, hogy lehet egy működő demokráciával, egy működő gazdasági és pénzügyi szerkezetté átalakítani, tehát természetes, hogy nem hibátlan az, amit akkor letettek, vagy letettünk az asztalra, de én úgy gondolom, hogy nagyon vállalható és nagyon nagy tiszteletet érdemel.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, számomra volt megtisztelő.
Csáky Pál, szlovákiai magyar író, politikussal, Balog Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
Hírpercek.
Ferenc pápa a maffia által meggyilkolt szicíliai bíró